Ez itt továbbra is a Tempó, az Inforádió autós magazinja, a beszélgető partnerem továbbra is Krebs Zoltán, az autó az autós lap szerkesztője. Ugye ma egy zöld napot tartunk itt a Tempóban, ugye a Kia Niro-ról beszéltünk, ami csak egy hibrid, viszont az Audi Q7 e-tron az egy tölthető hibrid. Ugye ez egy meglehetősen nagy városi terepjáró, hogy lesz ebből zöld autó, és mennyire zöld a Q7 e-tron, Zoli?
Hát a rendszámát tekintve ez már zöld. Ugye a Kia-nál az előbb említettük, hogy nem jogosult a zöld rendszám viselésére, hiszen nem tud elektromos üzemben olyan hatótávot produkálni, amit a törvényi előírások megszabnak. A Q7 e-tron már igen. Itt alapvetően ugyanúgy a Q7-est kell elképzelni, amit most a másfél-két éve gyakorlatilag ugye láthatunk a piacon. Annyi pici különbség van, hogy a Volkswagen csoportnál van egy olyan szokás, hogy a ledes menetfény az elektromos és a hibrid meghajtású autókon egy ilyen külön megjelenítést kap, és az Audinál is a lökhárítók szélein egy ilyen külön extra ledes kis fényforrás megjelent. Gyakorlatilag a zöld rendszámon kívül és a menetfényen kívül nem lehet megmondani, hogy milyen autót látunk, pontosabban milyen hajtáslánccal felszerelt autót látunk. A Q7 az tulajdonképpen továbbra is megmaradt egy vérbeli luxus SUV-nek, vagy ilyen nagy terepjárónak. Tehát városinak azért nem mondanám, mert 5 méteres hosszúsággal, 2,5 tonnával azért, és 3 méteres közel tengelytávval azért ez már több, mint városi autó.
Szedjük szét ennek is a hajtásláncát, miből építkezik?
A 3 literes V6-os TDI itt is egy jól ismert darab, tehát úgy, mint a Kia-nál az 1.6-os GDI motor. 258 lóerő és 600 Nm ennek a motornak a két fő paramétere. Ugye ez hosszában van előbeszerelve, tehát a Q7 nem az MQB, hanem az MLB padlólemezre épül, ahol a motorok ugye a főtengellyel párhuzamosan, tehát hosszában állnak az autó orrában. Ehhez jön még egy villanymotor, ami a váltóhoz van építve, a sebességváltóhoz, a 128 lóerőt és 350 Nm tud. Most ezeket a számokat, amit az előbb is említettem, ugye a motornál, nem lehet simán egy összeadással kiszámolni a rendszer teljesítményt.
Tehát nem 900 lóerős az autó?
Igen, 374 lóerőnk van, és a nyomaték lenne 950 Nm, hogyha összeadjuk, de nem. Az Audi hivatalosan 700 Nm-t ad meg, hiszen
az sem kevés,
úgyhogy bőségesen elegendő ennek az autónak a dinamikus mozgatásához, aki a számokat szereti. Hát olyan 6-6,5 másodperc körül megvan a 100-as rajt, hogyha álló helyzetből indulunk, és 230 km/h a végsebesség, ez picit kevesebb, mint amit a prémium márkáknál ugye 250-nél megszoktunk, de villany, tehát tiszta villanyüzemben is tud az autó 135 km/h-s csúcssebességet tartani.
Mennyit tud tisztán villanyal megtenni? Egyébként, ha már mondtuk azt, hogy nyilván ő zöld rendszám módra jogosult, tehát képes több mint 21 néhány kilométert
megtenni. Nekünk 48 km sikerül, de még volt egy pici szufla az akkumulátorokba, tehát amit az Audi mond, hogy ilyen 50-55 kilométeres hatótávot tud ez az autó szimplán elvétetlenesen elektromos üzemmódban, az reálisnak tűnik, és igazából a fogyasztásmérést is itt lehet nagyon megcsavarni. Tehát amikor azt mondom, hogy 1,9 liter per 100 kilométer a gyári vegyes érték, hát akkor ez rendkívül mosolyra fakasztó. Ugye már sokszor beszélgettünk itt az adásban, és ilyen főleg Széchenyi Gábor kollégám, aki a műszaki dolgokkal szokott foglalkozni, hogy nagyon furcsák ezek az európai ciklus szerinti fogyasztásmérések, gyakorlatilag a kukába ki lehetne dobni az egészet, mert a realitáshoz semmi köze nincsen. Nekünk az sokkal többet mondott, hogy nagyjából ilyen 4 literes átlaggal, vagy még akár autótól 4 liter alá is azért be lehet nézni ezzel az autóval.
Ami még mindig szép egy ekkora autótól.
Hogyne, hát azért ugye nem akarom itt az előbb az adatokat, meg is felsorolt adatokat megismételni, tehát egy böhöm nagy autóról van szó, most mondjuk ki azért őszintén. Városban, ha nem használjuk az EV üzemmódot, tehát nem elektromosan közlekedünk, akkor ez a dízelmotor ugyanazt a 10-12 liter körüli fogyasztási értéket tudja produkálni, hiszen ezt a 2,5 tonnát azért mozgatni kell. Hibrid üzembe, vagy hogyha kimegyünk ugye a városból, és tudunk hosszabb távokat megtenni egyenletes sebességgel, akkor itt a vegyes érték azért már drasztikusan le tud csökkenni. Tehát én azt mondom, hogy ezt az autót valahol 7-8 literrel azért ügyesen vezetve lehet használni.
Változott az autó felszereltsége, berendezése. Tehát hozzányúltak-e bármihez a hajtásláncon kívül, illetve a lökhárítón, az első lökhárítón szereplő kis plusz LED csíkon kívül, Zoli?
Nem, gyakorlatilag nem. A 20 szolos kerekektől, amik meglepően elég picurkának tűnnek ezzel a nagy autó alatt, minden megvan. igazából belül is ugyanaz az autónak a felszereltsége, megkaphatja a virtuális műszerfalat, ami ugye egy nagy TFT kijelző a vezető előtt, amit egyedileg lehet konfigurálni, a térképtől kezdve mindenféle műszereket ki lehet oda tenni, ugyanaz a középkonzol, ugyanúgy megvan az MMI rendszer, ugyanúgy megvan a Drive Select, tehát ez a menet választó, hogy éppen az autó dinamikus, komfort, vagy milyen üzemmódban szeretnénk használni. 8 fokozatú bolygóműves automata váltónk van, ugyanúgy tudjuk a légrugózást is állítani, tehát az autó egyébként a Drive Selecten belül, hogyha kiválasztjuk mondjuk a dinamikus üzemmódot, akkor ugye autópályán mondjuk lesüllyeszti a karosszériát, terepen meg tudja emelni. Tehát minden olyan csili-vili csemege, amit a Q7-esben megszoktunk, a vezetősegédeken keresztül a luxus tartozékokig, tehát az ülésfűtés, a masszázs, a panorámatető, és sorolhatnék itt mindent a végtelenségig, az e-tronban ugyanúgy megvan. Ami nagyon fontos különbség, hogy az akupakkok azok a hátsó ülés mögött, tehát a második sér ülései mögött a csomagtartó alatt vannak, ezért a plusz két ülést, tehát 7 üléses nem lehet az autó, azt a két ülést azt száműzték a csomagtartóból, de így is 650 literes tér áll alapból rendelkezésre, hát amit közel 2 méter köbméteresre lehet bővíteni, tehát igazából akinek a 7 ülésre van szüksége, annak jelent ez az autó egy picikét hátrányt.
Itt kik a legfontosabb versenytársak? Ki az, akinek ebben a kategóriában van egy ilyen tudású hibridje?
Na, itt már nem úgy vagyunk, mint a Kia Nironál, itt azért már lehet szemezgetni. Ha szeretnék igazságos lenni, és miért ne lennék, akkor az ABC sorrend szerint ugye a BMW-t kell először említeni. Az X5-ösnek van egy 40E iPerformance nevezetű modellje, ami szintén bőven 300 lóerő feletti teljesítményre képes. Utána jöhet a Mercedes-Benz, a GLE 500E szintén egy bőven 300 lóerő fölötti hibridet jelent, és itt van koncernem, vagy ugye cégem belül a Porsche Cayenne, ahol még Magyarországon nem elérhető, tehát ott még nem is tudok árat mondani, de ebből is van egy e-hibrid verzió, ami tulajdonképpen az Audi Q7-tel szoros rokonságban van.
Árban az Audi mennyire versenyképes ezekkel?
Hát itt már azok az összegek, amiket most majdnem azt mondtam, hogy szemtelenül elkérnek, de azért valljuk be, azért itt elég komoly technika van azért az árak mögött. Itt alapvetően 24 millió forintról, 23,9 millió forintról indul ennek a Q7 e-tronnak az alapára. Ebben már önmagában nagyon sok minden benne van, de azért ezeknél a márkáknál a személyre szabhatósága az, ami sokat nyom alatban. Tehát, hogy kérem azt a 3 vagy 4 zónás légkondicionálót, az extra hővédőüvegezést, az S-Line csomagot, a nagyobb felnét, az extra fényezést. Tehát itt nagyon sok minden dologra lehet költeni. És hát a tesztautó is, ha valahol jól számoltam, hogy a 37 millió forint körülére volt konfigurálva, és messze nem volt még azért benne minden. Tehát itt ez már egy olyan árkategória szerintem, ami teljesen el van szakadva a magyar valóságtól, a magyar realitásról. Ezek ugye hiába spórolnak, hiába van meg a zöld rendszám, azért ezek kőkemény luxus autók.
A többieknél is ugyanez a helyzet? Tehát mondjuk árban, hogyha az árakat vetjük össze.
Hát a Porsche-t leszámítva ott azért kicsit magasabb lesz szerintem az árban, mondom, annak a magyarországi árát még nem tudom. Tehát nem szeretnék még véletlenül sem a Porsche felett pálcát törni, de a BMW és a Mercedes az természetesen ugyanezen az árszinten található, tehát ott sem fillérekért vesztegetik ezeket a hibrid autókat.
Ugye két meglehetősen távoli kategóriáról beszéltünk a Tempó mai műsorában. Melyik a népszerű, vagy melyik az, ahol mondjuk volument lehet eladni, Zoli? Hogy akár nézhetjük az európai piacot is, de nézhetjük a magyar piacot, ami nyilván egy picit speciális ebből a szempontból.
Hát itt elsősorban az ár, ami nagyon behatárolja az autókat, tehát itt tulajdonképpen amennyivel az Audi itt a 30 millió forint feletti ár volt most, amiről beszélgettünk, abból az pluszból a Kia Nirót kompletten meg lehet venni. Tehát én azt hiszem, hogy ennél jobban nem tudom érzékeltetni a két autó közötti különbséget, hogy a Kia mennyire lesz lépszerű, hogy mennyire talál majd bele a piacon, az még egy picit a jövő zenéje. Természetesen nagyon jók az autónak a tulajdonságai. Hamarosan az autóban, az autóslapban egy nagy teszttel is fogunk jelentkezni a novemberi számban, ami október végén fog megjelenni. Ezt az autót részletesen kivesézzük, és elmondjuk róla minden tapasztalatunkat. A márka bízik benne, és szerintem nem alaptalanul, hogy erre az autóra lesz kereslet, pláne akkor, hogyha ugye a koncernrokonnak a márkái is megjönnek, sőt, aztán jövőre jön a plug-in verzió, és hogyha ki a megcsinálja, akkor szerintem ebből egy akárcsak a Soulból egy elektromos verziót szintén piacra tud dobni. Hát az Audi pedig abszolút egy presztízs kérdés. Tehát
itt maga a hibridség is egy presztízs kérdés, ugye? Tehát nem, nyilván nem azért vesz valaki egy Q7 e-tront, mert hogy mondjuk 5 literrel kevesebbet fogyasztja.
Meg mondjuk szeretné a parkolási díjakat megspórolni a zöld rendszám miatt. mi egyébként van, akinek ez számít, tehát én nem mondom azt, hogy ez nem dönthet egy vásárlásnál, bár elég abszurdnak tűnik ezen az árszinten, de maga a Q7 egy elég sikeres autó, és amennyire azt kell, hogy mondjam, nekem volt szerencsém most itt nemrégen vezetni az ellenfeleit is, sőt ebbe a Porsche is beletartozik, ugye legutóbb a Porsche-ről vezettünk, és ott már sikerült egyébként egy e-hibridet is kipróbálni. De a Q7 torony magasan szerintem most ennek a kategóriának a csúcsán van, mind műszaki tartalmában, mind kivitelezési minőségben, úgyhogy egyelőre szerintem minden esélye megvan arra, hogy most letarolja a piacot. Idézőjelben mondom itt a letarolást a darabszámokat tekintve.
Krebs Zoltánt, az autó az autósabb szerkesztőjét hallották. Köszönöm szépen,
Zoltán. Én is köszönöm.
Ezzel véget ért a Tempó, az Inforádió autós magazinja. Találkozunk egy hét múlva, kedden este 19:30. Ne feledjék, mindenkit hazavárnak. Búcsúzik a műsorvezető, Hlava Erihárd. Minden jót, viszont hallásra.